Sempatai Dorottya a vendégem, ő az AHU civil és humanitárius ügyek igazgatója. Sok szeretettel köszöntöm, Dorottya. Hogy van, rohanalom össze-vissza mai nap folyamán.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban ez most egy rendkívül sűrű és izgalmas, tennivalókkal elég sűrű időszak számunkra.
Mit jelent az, hogy civil és humanitárius ügyek igazgatója? Mi a feladata?
A Magyar Afrika Társaság, mint non-profit szervezet, úgy, illetve civil szervezet különböző programokat futtat, és ezek közül azokkal kell nekem foglalkozni, amik kifejezetten a humanitárius jellegű tevékenységekben nyilvánul meg. Ilyenek a különböző gyermektámogatási programok, illetve a elég erős vonala az szervezetnek az egészségügyi vonal, tehát a különböző orvosmissziók, kórházfejlesztések, illetve a jelenlegi helyzetben most a menekültáborokban a kiegészítő egészségügyi ellátásnak a kiközvetítése.
Nemzetközi civil szervezetekkel és az ENSZ képviselőkkel tárgyalt New Yorkban? Vagy tárgyaltak mások, és ott volt? Szóval hogy volt ez pontosan?
Ez egy konferencia volt a New York-i ENSZ székházban, amit azok a civil szervezetek hívtak össze, akik az ENSZ-szel gyakorlatilag tárgyaló viszonyban vannak, hiszen nem minden civil szervezet van egy olyan szinten megnevezve, hogy az ENSZ-szel aktívan közreműködhetnek. Ezek a civil szervezetek hívták össze ezt a konferencián, amin én részt vettem New Yorkban.
Mikor volt ez pontosan?
Augusztus közepén volt, pont amikor 25-e, így van, augusztus utolsó hetében volt ez a konferencia.
Miről szólt ez a konferencia, és egy ilyen konferencián miben lehet megállapodni? Mi az, amit elfogadhatónak tartanak, és azt egyáltalán be lehet tartani? Lehet végigvinni, amit megbeszélnek?
Pontosan erről szólt ez a konferencia. Ugyanis lehet tudni, hogy az ENSZ millenniumi fejlesztési céljai 2015-ben jártak le, és ezért gyakorlatilag most egy új fejlesztési célcsoportot alapítottak, ezek az úgynevezett fenntartható fejlesztési célok, ami gyakorlatilag ennek a millenniumi fejlesztési céloknak a folytatása, illetve egy teljesen más típusú célrendszere. És itt is gyakorlatilag a konferenciának pont az volt a lényege, hogy amikor az ENSZ egy ilyen magasztos célrendszert megállapít, illetve közöl a világ különböző kormányzatai, illetve a civil szféra felé, akkor ez mit jelent a civil szervezetek számára? A civil szervezetek hogyan tudják ezeket a globálisan kitalált politikákat megvalósítani ott, ahol valóban szükség van rá? Tehát pontosan erről szólt ez a konferencia, hogy hogyan tudnak hatékonyan működni ezek a civil szervezetek úgy, hogy kapnak egy globális ajánlást, illetve egy célrendszert arra vonatkozólag, hogy mit kellene elérni. Ez egy nagyon nehéz kérdés nyilvánvalóan, és nem véletlen, hogy erre konferenciát kell összehívni, hiszen mindenki tudja, hogy az, hogy globális szinten megnevezünk valamit, az még nagyon messze van attól, hogy tényleg ott, ahol szükség van rá, azok a populációk, akinek tényleg szüksége van a segítségre, a fejlesztésre, a különböző segélyezésekre, illetve egy jobb élethez van joguk, oda hogyan tudjuk ezt tényleg levinni, a gyakorlatban megvalósítani.
A civil szervezetek milyen viszonyban vannak a mindenkori kormánnyal, kormányokkal? Tehát Magyarországon mi a helyzet a magyar kormány, és általában egy civil szervezet mennyire tud, vagy mennyire akar, vagy mennyire nem tud, és mennyire nem akar adott esetben együtt dolgozni a kormánnyal, a kormányokkal?
Ez általában attól szokott függeni, hogy milyen a történelmi háttere egy adott országnak. Hogyha egy olyan országról beszélünk, aminek ugye van egy szocialista háttere, ott általában az ország kormányzata az, ami felvállalja azokat a tevékenységeket, amik gyakorlatilag egy kapitalistább múlttal rendelkező ország esetében a civil szervezetekre hárul. Ez is az oka annak, hogy Magyarországon a civil szféra nem rendelkezik olyan nagy erővel, mint akár mondjuk más országokban. Erre példát látunk. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy mi van Afrikában, ott gyakorlatilag a civil szférának konkrétan az a szerepe, hogy pótoljon olyan jellegű szolgáltatásokat, olyan infrastruktúrát, amit nem képes a kormányzat nyújtani. Tehát minden egyes országnál érdemes megfigyelni azt, hogy milyen történelmi háttere van, és egyáltalán milyen gazdasági háttérről beszélhetünk, tehát hogy egy fejlődő országról van szó Afrikában, vagy akár egy fejlett országról, mint ami mondjuk Magyarország, vagy nem is beszélünk Amerikáról, ami már teljesen más viszonyoknak tekinthető.
Hát jó nagy, úgyhogy egészen mások ott a viszonyok, mint itt adott esetben Magyarországon. De nem válaszolt arra a kérdés, hogy a magyar civil szervezetnek és a magyar kormánynak milyen a viszonya egymással.
Hogyha megnézzük a mostani menekültügyi helyzet kezelését, azt látjuk, hogy a civil szervezeteknek elég nagy szerepet tulajdonítanak most. Tehát, hogyha megnézzük, hogy például Röszke egy gyűjtőpontnál hány civil szervezet van jelen, vagy pedig ha azt nézzük, hogy a Magyar Afrika Társaság hogyan dolgozik együtt a bevándorlási hivatallal, akkor azt gondolom, hogy azt lehet látni, hogy egyre erőteljesebb szerepe van, legalábbis ebben a kérdésben a civil szervezeteknek. A Magyar Afrika Társaság, mivel az egészségügyi kiegészítő ellátás nyújtásában játszik szerepet a menekülttáborokban, tehát az úgynevezett bevándorlási hivatalnak a nyílt befogadó központjaiban, gyakorlatilag nekünk van egy ilyen együttműködésünk így a BÁH-hal, gyakorlatilag a bevándorlási hivatallal. Tehát azt gondolom, hogy ez az együttműködés most kezd elég jól megvalósulni itt, hogyha ezt a konkrét problémát nézzük.
Hova fog ez vezetni, ez a bevándorlás? Volt erről szó 25-én, vagy akkor nem gondolták, hogy ez ennyire mély és ennyire sok embert érintő valamivá, majdnem, hogy mozgalommal alakult ki Európában?
Nyilvánvalóan volt erről szó, ugyanakkor ugye azt is tudni kell, hogy így ilyen konferencián ugye globálisan minden honnan jönnek a különböző képviselők, tehát európai országokból is jöttek más civil szervezetek delegáltjai, de ugyanúgy ott voltak a dél-amerikaiak vagy az ázsiaiak, tehát a távol-keleti ázsiaiak, akiktől ugye ez a probléma akkor egyelőre elég messze áll. Ugyanakkor az egész konferenciára mi azért mentünk ki, hogy kapjunk egy kis segítséget arra vonatkozólag, hogy mi, mint magyar civil szervezet, nemzeti aktivitással és nemzetközi aktivitással is, hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban kihasználni azokat az erőforrásainkat, amik a rendelkezésre állnak. Hiszen itt most egyre nagyobb és egyre hosszabb távú programra kell berendezkednie a Magyar Afrika Társaságnak, azonban ehhez meg olyan erőforrásokra van szükség, amik nem feltétlenül állnak még egyelőre a szervezetünk számára készenlétben. Tehát valahol az volt a célunk ezzel a részvétellel a konferencián, hogy kis segítséget kapjunk arra vonatkozólag, hogy hogyan tudunk a legjobban szerepet vállalni itt a problémának az enyhítésében. És ebből gyakorlatilag azt szűrtük le a konferenciából, hogy rendkívül fontos az, hogy a civil szervezetek egymással is összedolgozzanak, nemzeti szinten és globális szinten is, tehát legyen egy nemzeti globális kapcsolódási pont, ez az egyik nagyon fontos tanulság. A másik pedig az, hogy elengedhetetlen az, hogy a kormányzat és a civil szféra között is legyen egy erős együttműködés. Tehát ez a globális együttműködés, nemzeti együttműködés, illetve a különböző szektorok közötti együttműködés egy olyan mértékű problémánál, ami most jelenleg Magyarországon tapasztalható, illetve akár ami egész Európán sújtja. Ennél a problémánál azt gondolom, hogy elengedhetetlen.
Van arra lehetőség, hogy a civil szervezetek olyan erőt, olyan hatást tudjanak gyakorolni a mindenkori kormányra, kormányokra, mind amit egy összefogás adott esetben meg lehet valósítani. Vagyis az történjen, amit a civil szervezetek jónak látnak, az fogadja a kormány, vagy bármelyik pillanat visszautasíthatja a civil szervezetek kezdeményezéseit?
Azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek tradicionálisan olyan szerepe van, hogy amit a kormány esetleg nem tud megtenni, mert nem ér el odáig a keze, úgymond.
Vagy nem
azt
akar.
Azt a civil szervezetek gyakorlatilag ki tudják egészíteni. Tehát a civil szervezet mindig is akkor nem csak Magyarországon, de nemzetközi szinten is, vagy ha történelmileg nézzük, mindig gyakorlatilag kiegészítésként lépett föl gyakorlatilag a kormányzati szolgáltatások mellett.
Azt szoktam mondani, hogyha benne vagyok, akkor másképpen reagálok, és másképpen nézem, és látom a kérdést, és másképpen akkor, hogyha nem vagyok benne, hanem valonnan távolról nézem. Hát a civil szervezeteknél is gondolom így van. Van, akit a bevándorlás momentán rettenetesen érint Európában, és hát nyilván vannak olyan civil szervezetek, akár Európában is, melyeket borzasztóan nem érint, hiszen arra nem járnak az emberek, akik keresztül mennek adott esetben Magyarországon, Ausztrián, és próbálnak eljutni Németországba, vagy ki tudja hova és merre. Szóval mi a helyzet azzal, aki benne van, hogyan látja, és mi az, aki kívülről nézi a dolgot? Hasonlóak a vélemények, vagy lehet, hogy éppen jobban és másképpen fogalmazza meg az, aki nincsen benne?
Én azt gondolom, hogy azok, akik Magyarországon, most ha csak a civil szervezeteket nézzük, vagy akár a lakosságot, akik benne vannak, illetve azok, akik távolabb vannak, ugye ugyanúgy különbözőképpen féle látják, mint ugyanúgy a civil szervezetek, akik akár Nyugat-Európában vannak. Tehát azt gondolom, hogy igazán trendeket nem lehet itt megnevezni. Én legalábbis nem látok rá nagyon mintázatot. Nyilvánvalóan különböző ellenpólusok megtalálhatóak, a különböző ellenpólusoknak a mintázatai megtalálhatóak, de én összességében nem látok nagyon erősen kialakuló trendeket arra vonatkozólag, hogyha valaki benne van vagy távol van, akkor mennyire tudja azt jobban igazából megítélni.
Mi lesz ennek a vége? Te hogyan látják a civil szervezetek, hogyan látja Dorottya ön például, hogy Magyarországon és a Magyarországon keresztül Európa többi országába igyekvő bevándorlók, migránsok, szóval meddig fog ez tartani, és mi itt végső soron a megoldás? Mert én úgy érzem, hogy tűzoltás folyik jelen pillanatban, és nem maga a kérdésnek a megoldása, mert ez a legfontosabb. Mondok egy példát, ami gondolkodik a válaszon. Hogyha elmegyek az orvoshoz, és nekem fáj a fejem, akkor nekem az orvos ne fájdalomcsillapítót írjon fel, hanem próbálja megmondani nekem, mitől is fáj a fejem, és akkor lehet, hogy nem is kell fájdalomcsillapító. Szóval mi a helyzet ezzel?
A Magyar-Afrika Társaság az elmúlt években úgy irányította a különböző programjait, ami gyakorlatilag a mostani jelen megnyilatkozó problémának a gyökerére hatottak. Ami azt jelenti, hogy azon az álláspontunk voltunk mindig is, hogy ott kell jó életkörülményeket teremteni, ahonnan ezek az emberek elmennek. Nyilvánvalóan másról van szó, amikor konkrétan háború elől menekülnek az emberek. De hogyha azt nézzük, hogy nagyon sok olyan bevándorló van, aki ugye gazdasági bevándorló, ezekben az esetekben az lenne a legjobb, hogyha nem is akarnának elmenni otthonról. Tehát a Magyar-Afrika Társaság a programjait mindig úgy válogatta meg, illetve úgy irányította, hogy valahogy egy hosszú távú fejlesztő tevékenységet tudjon végrehajtani azokban az országokban, ahova a mi kezünk elér. Azt gondolom, hogy a problémának a hosszú távú kezelésébe ez mindenképpen beletartozik. Ugyanis több millió olyan ember van, a milliárd ember van a világon, akit befogadhatnánk, mert rossz életkörülmények között él. Azonban be kell látni, hogy ott a probléma gyökerénél segíteni hosszú távon fenntarthatóbb és nagyobb eredménnyel járul.
A szavaiból, aki nem tudja a tényeket, nyugodtan gondolhatnak arra, hogy az Afrikából rettenetesen sokan érkeznek Magyarországon keresztül, Németországba, Ausztriába, de ez nem így van. Tehát a jelenlegi bevándorlóknak a jelentős része az nem Afrikából érkezik. Van valami arány?
Nagyjából változnak attól függ, hogy nyilván milyen nemzetközi szervezetnek az adatbázisát nézi meg az ember. Magyarországon ez 10% alatt van egyelőre, azonban 20%-nál biztos, hogy nem több. Én ezt így gondolom, ez az én személyes véleményem.
A 80% pedig jön bárhonnan a világból.
A bárhonnan az a 80%, amit látunk, az főleg Afganisztán, Szíria és Pakisztán, legalábbis ezt vallják magukról ezek az emberek, akik jönnek, hogy ők ilyen állampolgárok.
Mit tehetnek ők, vagy tesznek Németországban például? Most már sok ezren vannak ott. Hogy tud egy ország kezelni ennyi embert? Hogy tud neki munkát adni? Egyáltalán akarnak dolgozni? Vagy csak egyszerűen azt szeretnék, hogy ne lőjenek rájuk? Szóval nem tudom, mi van a fejükben, amikor elindulnak, nyilván a jobb élet felé. De mit tudnak ők tenni? Van-e végzettségük? Van-e iskolájuk? Van-e egyetemük? Van-e akár csak egy egyszerű villanyszerelői vagy gépszerelői végzettségük, tehát mire tudják őket alkalmazni, vagy tudják-e alkalmazkodni? Szóval mi fog történni velük? Mert azért ez is egy fontos kérdés, és nem csak arról az emberről beszélünk, aki eljött, hanem a családjáról, a gyerekéről, a gyerekeiről, a feleségéről. Szóval mi lesz velük? El kell tartani a Németországnak, ha már oda jöttek, vagy tudnak-e dolgozni? Szóval erre gondolt valaki, mert ez is egy megoldáshoz tartozó valamit, ha van egy jó munkaerőm, bárhonnan a világban szíves látom, de ezek jó munkaerők?
Hogyha egyértelmű és egyenes választ tudnék adni erre a kérdésre, akkor lehet, hogy nem itt ülnék, és nem egy civil szervezetnek dolgoznék, hanem lehet, hogy...
De hát benne van ebben a civil szervezetben, jobban belelát talán, azért merem megkérdezni ezt.
Azt gondolom, hogy a bevándorlóknak a többsége különböző rétegekből jönnek, különböző háttérrel rendelkeznek. Tehát itt lehet olyan bevándorlót találni, aki orvos végzettséggel jön ide, de olyan is van, aki valóban nem rendelkezik a 8 általánosnak megfelelő helyi végzettséggel sem. Tehát a bevándorlókat nem lehet ilyen szempontból bekategorizálni. És az, hogy Németország mit tervez, hogy mit fog velük tenni, ez egy nagyon jó kérdés. Nyilvánvalóan az integrációnak az egyik alapvető ugye feltétele az, hogy tudjanak munkát adni ezeknek az embereknek. Azt gondolom, hogy Németország a maga 10%-os migráns populációjával, ugye Magyarországon ugye a pár hónappal ezelőtti számok azt mutatják, hogy Magyarországon élő külföldiek aránya csupán 2-3%-on minősíthető. Németországban ez hónapokkal ezelőttel is már ugye 10% volt. Azt gondolom, hogy a nyugati
országról... De nagyobb országról beszélünk, azért tegyük hozzá. Tehát az arány magasabb, de azért jobban elkülönülhet, lehetnek, vagy éppen hát elvegyülhetnek adott esetben ezzel a 10%-kal, mint Magyarországon ezzel a néhányal.
Így van, és az sem mindegy, hogy hova centralizálódik az a pár százalék nyilván. Ugyanakkor ezzel azt szeretném mondani, hogy a nyugat-európai országok nagyobb tapasztalattal rendelkeznek az iránt, hogy mit tudnak tenni ezekkel a migránsokkal. Nyilván nem mindegy, hogy itt mennyi, mekkora mennyiségetről beszélünk. De hiszen...
Hát most egyre nagyobbról.
Így van. Tehát nyilván erről szól a mostani politika, vagy az ő politikájuk, hogy mit fognak pontosan tenni ezekkel az emberekkel, és mennyi embert vállalnak be, hogy befogadnak a társadalmaikba.
Meddig tart ez? Meddig jönnek? Meddig erősödik a nyomás? Mennyire kell felkészülni adott esetben éppen Magyarországon, mert ez átjáróház, tehát Magyarországon átjárnak gyakorlatilag?
Ami egyértelmű, hogy egy hosszú távú folyamatról van szó, tehát ez valószínűleg...
Ezekkel élünk éveken keresztül?
Valószínűleg éveken keresztül ez még jelen lesz. Az, hogy milyen formában, azt igazából most ezen a ponton senki nem tudja megjósolni. Amit mi viszont tudunk, mint Magyar Afrika Társaság, mint civil szervezet, hogy menekültáborok biztos, hogy lesznek. A menekültáborok biztos, hogy tele lesznek.
Az miatt a világ létezik.
Így van, és oda viszont szükség lesz a mi segítségünkre, tehát az egészségügyi szolgáltatásra, erre a kiegészítő ellátásra biztos, hogy szükség lesz éveken keresztül. Ezért próbálunk mi most egy hosszú távú programra berendezkedni.
Tényleg nem lehet tudni a végét, és egyre jobban érzem azt, hogy nem igazából kezelnek dolgokat, ugye, hogy lehetne kezelni, nem mintha én nagyon okos lennék, és nagyon jókat tudnék mondani, hogy hogyan is kellene ezt csinálni. De hát előbb-utóbb szerintem mindenki beletanul, megtanulja, és az egész dolgot majd lehet kezelni, és hát lehet, hogy éppenséggel visszatérve az én eredeti példámhoz, nem gyógyszert kapok a fejfájásra, megmondják, hogy miért fáj a fejem, és azt próbálják meggyógyítani. Azt hiszem ez lenne a legfontosabb az egész világon, Afrikában is, és máshol is.
Nyilvánvalóan a hosszú távú megoldás mindig a probléma gyökerének kezelésével kezdődik.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, Dorottya, további szép napot
kívánok. Köszönöm szépen.